És elhangzott 1989. január 11-én. A témával a testvérek és a testvérnők viselkedése az Istentől érkező szolgálatban az 1. Korintus 11.3.15 szerint. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak ezért a nagy kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk. Minden alkalommal kegyelem, és ezért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Csak pár perccel ezelőtt érkeztem meg az udvarra, több mint 600 kilométert hagytam magam mögött, igaz repülővel. És megkönnyebbülésetekre nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetünk együtt. Először is szeretném kifejezni együttérzésemet szeretett Schmidt testvérünkkel és egész családjával. Amikor nem régiben, látogatóban jöttek hozzánk a két testvére, aztán további rokonok és jól ismert emberek, és ma is eszembe jutott az a gondolat, hogy Isten az Ótestamentumban egy Józsefet előre küldött azért, hogy a többiek el legyenek látva valamikor kenyérrel az éhínség idején. Tudjuk, hogy Isten éhínséget akart küldeni a földre, nem víz és kenyér utáni éhínséget, hanem az ő ígéje utáni éhínséget. És lehet, hogy még nem rendelkezünk Isten erejével, teljességében, még nem rendelkezünk minden csodával és jelekkel, még nem rendelkezünk minden adománnyal, ez mind igaz lehet. De egy dolgot Isten már megadott nekünk, ez pedig az ő szent ígéje. És nem csak az ő ígéjét betűként, hanem a szellem által megelevenítve, kinyilatkoztatva, ahogyan eredetileg a prófétáknak és apostoloknak is ki lett nyilatkoztatva. Így én is szeretettel szeretnélek benneteket üdvözölni, köszöntelek közöttünk, akár látogatóként vagytok, akár itt maradva. Szeretnénk, ha mindenki igazán jól érezné magát. És amint tudjátok, ugyanabban az országban, ugyanazon a hídirányzaton belül is minden helyi gyülekezet kicsit másmilyen. Lehet, hogy hasonló, de semmit sem lehet pontosan lemásolni. És ez nem is szükséges, mert Isten szelleme mindig újra kell, hogy hatással legyen ránk, hozzánk szóljon, és Istennek el kell érnie az ő fennhatóságát. Egy dolgot kérünk mindazoktól, akik meglátogatnak minket. Ha itt vagytok, érezzétek jól magatokat még akkor is, ha a dolgok még nem olyanok, vagy még nem úgy vannak, ahogyan megszoktátok, fogadjátok el őket, és adjatok hálát Istennek. Ő mindent jóra fog fordítani. Ha mindennel fel akarnám tartóztatni magam, amit itt a földön látok és hallok, mielőtt prédikálok, akkor azonnal abba is hagyhatnám, és ezt nem lehet megtenni. Az ige hirdetés túl fontos ahhoz, hogy apróságokkal feltartóztassuk magunkat. És gyakran van egy különleges tehetségünk, és pedig az, hogy apróságokat nagyon nagyra, a nagy dolgokat pedig nagyon-nagyon kicsire, vagy akár eltűnővé tesszük, alakítjuk magunknak. És a szükséghelyzet annál nagyobb lesz. Nem, valóban arra kérünk benneteket, hogy ahol még nem tartunk ott, ahol ti például, akkor kérünk, imádkozzatok, hogy eljussunk arra szintre, és ahol szolgálhatunk nektek, ott szeretnénk megtenni. Valóban szeretnénk egymást szolgálni az isteni szeretetben, amíg mindannyian el nem jutunk a hit egységére és az Isten fia megismerésének egységéhez, ahogy az Efézus 4. fejezetében le van írva. És ha ezt a gondolkodásmódot hordozzuk magunkban, ami Jézus Krisztus gondolkodásmódja, akkor nem okoz nekünk nehézséget, hogy bizonyos dolgokat figyelmen kívül hagyjunk, és a legfontosabbat a gyertyatartóra állítsuk. Én elolvastam egy levelet, nem tudom, hogy az emberek ma este itt vannak-e, minden esetre ez a testvér a levelében azt panaszolta, hogy ezen a helyszínén, különösen a testvérnők ruházatáról beszélünk, hogy illedelmesen legyenek öltözködve, és hogy ragaszkodunk ahhoz is, hogy a Szentírásnak megfelelően hosszú hajuk is legyen. Ez mind igaz. Aztán lecsapja a kalapácsot, és azt mondja, miért nem hangsúlyozzuk ki azt is egyszer, hogy a nőnek hogyan kell viselkednie a férjével szemben. Miért nincsen ez kiemelve? És még néhány más dolog is felmerült. Igen, valóban lehetséges, hogy talán nem vettük figyelembe ezt vagy amaszt annyira egészen, ahogy Isten valójában szeretné. És aztán nyitottak vagyunk az Úr előtt, és akinek van egy javaslata, és szeretne valamit mondani, és hozzájárulni, sőt, néhány napja Bibliámban is olvastam, hogy az idősebb testvérnőknek jó tanítóknak kell lenniük. Olvastátok-e már? Hogy tanítsák a fiatalabb testvérnőket, hogyan kell szeretniük, és hogyan kell bánjanak a férjeikkel. Olvastátok-e már? Ez elképesztő volt. Noha meg van írva, hogy a nőknek nem engedem meg, hogy tanítsanak. Természetesen nem innen a szószékről, de otthon a tapasztalataik alapján elmondhatják a fiatalabb testvérnőknek, figyelj, ha jó napokat akarsz látni, akkor csináld ezt így vagy amúgy, és aztán jól fogsz járni, a férjed örülni fog, és így tovább. Természetesen, hogy a testvérnők is taníthatnak, mégpedig az idősebb testvérnők a fiatalabbakat, hogyan kell vagy lehet mindent jobban csinálni. Nem csak itt, hanem ott is, ahol helyén való, ahol kell. Amikor elolvastam a levelet, gépírásnyi hosszúság volt, és még elegánsan is volt megírva. És akkor valóban eszembe jutott az íge, hol is van megírva, hiszen tudjátok, hogy a nőknek nem külsőleg kellene ékeskedniük, hanem belsőleg egy szelíd és csendes szellemmel, ami Isten előtt becsesnek tűnik, vagy becsesnek hűlik. Így van megírva, hogy a ti ékességetek ne külsejű legyen, hanem a belső ember díszítse magát rejtve egy csendes és szelíd lelkülettel, ahogy Isten előtt helyes. Ha már itt összegyűlünk, akkor bizonyára azért is tesszük, hogy Isten előtt megvizsgáljuk önmagunkat, hogy hol tartunk. Higgyétek el, minél tovább, annál inkább állok az Úr előtt, és úgy tűnik, hogy nincs több kiút már. Egészen Isten elé kell állnunk. A teljes evangéliumnak teljes visszaigazolásában kell részesülnie. Amennyiben ugyanazt a Jézus Krisztust hirdetjük, akit Pál apostol is hirdetett, akkor aztán neki is ugyanazt kell tennie, amit akkor tett. Amennyiben ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, akkor Istennek is vissza kell igazolnia azt. Nem tudom, ti hogyan vélekedtek erről, de szerintem eljött az idő, amikor nem folytathatjuk így tovább. Elgondolkodtam a nagyon jó javaslatom felett is, hogy rádióállomásokat és televíziós csatornákat építsünk. De amikor teljesen elcsendesedünk, valóban csendben vagyunk az Úr előtt, akkor egy szelíd hang azt mondja, Amikor Isten elkezdi tenni a dolgokat, akkor minden más magától megoldódik és feleslegessé válik. Akkor már semmi másra nincs szükségünk. Amire szükségünk van, az az, hogy Isten velünk legyen, és visszaigazolja az ő ígéjét. Szeretném megköszönni szeretett testvéremnek, Steinkenek, akit különösen a szívembe zártam, és az egész családjának, sőt, mindnyájatoknak. Amint tudjátok, apám Oroszországban lett hívő, hitetlenként vonult be az első világháborúba, és hívőként tért vissza. Sokszor meghallgattam magamnak a tanúságtételét, és különösen Kelet-Európához fűződik egy nagyon különleges kapcsolatom. Mélyen szerettem, becsültem és tiszteltem az apámat. Négy testvérem is itt ül ma, és mindannyian tudjuk, mit ajándékozott meg nekünk Isten a szüleinkkel. De valószínűleg éppen ezért, mert ott élte át a tapasztalatát Istennel, Kelet-Európa nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. És amit mondok, azt komolyan is gondolom. Szeretett testvérünk megkérdezte tőlünk, hogy hiszünk-e abban, hogy aki a szellem keresztségben részesült, az nyelveken is beszél. Azért mi habozás nélkül egyértelmű igennel válaszolunk. Én nem tudok másképp válaszolni, mint ahogyan a Szentírás tanítja nekünk. Ez nem lehetséges, csak azt lehet mondani, amit Isten ígéje is mond. Aki valami mást mond, az nem azt mondja, amit Isten mondott. És ezzel kapcsolatosan egy nagy vágy keletkezett a szívemben, sóvárgás. Hogy ne töltsünk órákat azzal, hogy megvitassuk, hogyan és mind kellene legyen minden. Én azt kívánnám, hogy Isten használhassa testvéreinket fel, hogy Isten szelleme ránk szálljon, és valóban beteljesedjünk azzal, hogy minden vita, minden megbeszélés feleslegessé váljon, és mindannyian a szellemmel telve magasztalhassuk és dicsérhessük az Urat. Tudjátok, nekünk annyi elméleteink vannak, de hadd kérdezzük meg magunkat, mit keres Isten? Isten a gyakorlatot keresi. Ki emlékszik arra az esetre, amelyet Brennan testvér említett? Volt egy férfi, aki egy egész könyvet írt le a szellemi ajándékokról, és amikor elkészült vele, elment Brennan testvérhez, és tőle tájékoztatást akart kapni arról, hogyan is működnek a dolgok. Brennan testvér pedig megkérdezi tőled, de hiszen te írtál egy egész könyvet arról, hogy hogyan kell lennie, és most tőlem kérdezen, hogy hogyan működik ott. Igen, mondja ő, írtam mind a 9 szellemi ajándékról, de nekem magamnak nincs semmi meg belőle. És mi haszna legyen ilyesminek? Semmi haszna nincs. A könyvet el lehet tenni annélkül, hogy belenézzen valaki. Nem, Isten el akar juttatni bennünket arra a szintre, hogy a szellemi ajándékok teljességével rendelkezzünk. Hogy belsőleg megújuljunk, hogy új bor kerüljön új tömlőkbe. Hogy ne a régi ember legyen felfújva, és ne feltételezze magáról, hogy ő maga tehet valamit is. El kell jutnunk arra a szintre, hogy nem mi birtokoljuk a szellemet, hanem a szellem birtokoljon bennünket. És hogy a szellem úgy munkálkodjon, ahogy akar, akiken keresztül akar, amikor akar, erre a szintre kell eljutnunk. És ahhoz pedig szükséges, hogy valóban meghalljunk önmagunknak, és ne akarjunk többé semmit önmagunktól tenni. Amint tudjátok, hogy amikor Isten szelleme munkálkodik, emberi edényeket használ, de jaj annak, aki a kezeibe veszi az ajándékokat, emberi elmével használva, és öncélon használja. Hiszen kifejezetten így van megírva, hogy ezek a szellem ajándékai, a szellem osztja, hogy akarja. És az ember, aki Isten rendelkezésére szeretné állítani magát, annak félre kell tennie minden saját akaratát és a gondolatait is. Nem lehet többé saját tervünk, hanem ahogy a Szellem sugallja és kinyilatkoztatja, úgy kell legyen. Amint mondtam, engem nagyon-nagyon sok dolog foglalkoztat. Legyen, hogy Isten valóban elérje az ő fennhatóságát. Miután elolvastam a levelet, természetesen mindenről elgondolkodom. Nincs olyan útalás, amelyet ne vennék komolyan. És erre szükségünk is van. Az örökké valóság túl hosszú. És az a gondolat is felmerült bennem, hogy sokan méltatták, felhívtak és írtak nekem, hogy mit jelent számukra ez az utolsó kiadott brosúra, Krisztus visszajövetele címen, és hogy mennyire világossá vált számukra sok minden. Aztán egy nagyon mély fájdalom kerít hatalmába, amikor arra gondolok, Uram, ha ma eljönnél, ki menne veled fel? Valóban. Ne legyen az, hogy csak írunk, prédikálunk, vagy tanítunk, hanem hogy átéljük azokat a dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy felvétessünk, felemelkedjünk, amikor eljön az idő. Mert ezzel az előfeltétel az, hogy Isten ereje bennünk legyen, lakozzon, hogy a halandó testünket valóban megelevenítse, életre támassza. Éppen ezért mondja a Szentírás, hogy amennyivel annak az ereje, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, ha ti halandó testetekben lakozik, akkor ő lesz az, aki életre kelti azt a bennetek lakozó erő által. És ez a Szent Szellem ereje. Éppen ezért arra kell törekednünk, hogy ezeket a dolgokat személyesen átéljük. Képzeljétek csak el, hogy itt, ezen a helyszínen mindent bibliain elmagyaráztunk, előterjesztettünk volna, és mégis visszamaradnánk a székeken ülve, amikor az Úr eljön. Hiszen ezt nem engedheti meg senki magának, akinek pásztori szíve van, aki felelősséget hordoz Isten előtt, és aki tudatában van annak, hogy azon a bizonyos napon tanúságot, felelősséget kell adjon. Ezen a helyszínen minden komolyságunkkal és minden erőfeszítésünkkel arra kell törekednünk, hogy bibliai alapon tapasztaljuk meg, éljük át Istent. Egy valóban bibliai megtérés, megújulás, újjászületés, szellemkeresztség, a Szent Szellemmel való elpecsételés, hogy valóban mindenki megkapja a tanúbizonyságot arról, hogy Isten gyermeke lett. Istennek egy gyermeke lett, hogy az Úr elfogadta őt, és hogy részesedett bűneinek bocsánatában. Már egyszer elmondtam is, de Rusz testvér és én megtapasztaltuk, talán 2 évvel ezelőtt volt, az idő olyan gyorsan elmúlik, hogy egy drága testvérnő, aki előre haladott kórban feküdt itt a városi kórházakban, úgy haldokló állapotban került, és sok éven át hallgatta Isten ígéjét. És a halálos ágyán mégis azt mondja, hogy nem tudom, hogy Isten megbocsájtotta nekem. És emlékezhetsz rá, ugye? El tudjátok képzelni, mit jelent ez számomra, mit jelent ez. Szeretteim, ha törekedjünk arra, hogy átéljük Istent ezen a helyen. Hiszen Isten jelen van, a Szellem és az ő vére által megváltott népe között munkálkodik. Csak hogy nekünk komolyan kell bennünk. Szaván kell vennünk őt, és személyes tapasztalatokat kell szereznünk az Úrral. Ellenkező esetben csak énekelünk és hallgatunk, anélkül, hogy részesednénk benne. Amint mondtam, ma estére nincs különösebb üzenetem, csak az volt a szívem vágya, hogy önmagunkba reflektáljunk, önmagunkba tekintsünk. Ó, még ezt el akartam mondani, a hasonlat nem teljesen alkalmas találó, de újra és újra megtapasztaljuk, hogy még nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene. Tudom, egyszer úgy Jugoszlávián prédikáltam Momo testvérrel, és amint ott az emberek különlegességekre figyelnek. A prédikátor feleség odajött hozzám, és azt mondja, Frank testvér, le kell venned a gyűrűdet az ujjadról, mert botrányt okozol nekünk. És magamban azt gondoltam, semmi sem egyszerű bennél. Megtettem, hogy ne okozzak botrányt. De csak azért említem ezt meg, mert valóban lehetséges, hogy a külsőségekre is tekintünk. Csak hogy Isten országa nem külsőségessel vagy színlelésekkel jön. Annak bennünk kell lennie, lakoznia, másképp nem jöhet létre. Hogy valaki gyűrűt visel, vagy nem, az egyiknek van, a másiknak nincs, az egyik így visel, a másik nem, ez így nem megy. Görögországban például prédikáltam, és nem is tudom, hogyan ültem le, minden esetre egyik lábamat a másikra tettem keresztbe. Igen, és még mielőtt észbe kaptam volna, már is jött valaki, és furcsa módon itt is a prédikátor felesége volt, úgy tűnik, ezek a testvérnők szemmel tartanak mindent. És odajött a testvérnő, és azt mondja, nálunk ez nem megy így, az Isten tiszteleten nem szabad így ülni. Rendben. Aztán egymás mellé tettem a lábamat, ahogyan például járáskor is illik, és így tovább. De ezeket a dolgokat csak azért említem meg, hogy érzékeltessem, milyen könnyű a külsőségekre figyelni. És ez messziről sem elég, hogy valami elterelje a figyelmünket. Nekünk hagynunk kell, hogy Isten szelleme munkálkodjon. Nem tudom, hogy a szeretett testvéreink a Szovjetunióban hogyan állnak hosszú hajhoz, de ezt valóban nagyon alaposan elolvastuk a legkülönböző fordításokban, és különböző nyelveken is, és fordításokban. A Biblia egészen egyértelműen azt mondja, hogy a hosszú haj a nőnek lepelként lett adva. Én nem tudok más mondani. Egy vers azt mondja, hogy a nő imádkozáskor, tehát nem mindig, csak imádkozáskor és profétáláskor. Így van megírva, hogy egy nő imádkozik, vagy profétál, tehát ha imádkozik és ha profétál, olvassam el, rendben, megteszem, köszönöm, Rusz testvér. Rusz testvér azt mondja, olvasd el az ígéből, akkor megteszem. Nincs jobb, mint a Szentírást úgy olvasni, ahogy van. Az 1. Korintus 11. fejezet 3. versében. De szeretném, ha megfontolnátok, hogy minden férfi feje a Krisztus. A nő feje pedig a férfi, Krisztus feje pedig Isten. Minden férfi, aki imádkozás vagy profétai beszéd közben fejfedőt hordoz, azzal meggyalázza a fejét, és ki a férfi feje? Krisztus. És ezzel meggyalázza a fejét. Ellenben minden nő, és most jön, hallgassátok jól meg magatoknak, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétailag beszél. Nem énekel, vagy hallgatja a prédikációt, hanem imádkozik, vagy profétailag beszél, azzal meggyalázza a fejét. És ki az ő feje? A nő feje? A férfi. Mert ezzel teljesen egy szinten áll, egy levágott hajúval, egy lenyírottal. Kérem, figyeljetek jól ide, miért van itt a lenyírás írva? A lenyírás szókifejezés. Lenyírás, mert a hajról van szó. Amen. Mert a hajról van szó. amennyiben lenyíratom itt a hajamat, már nincs rá szükségem jó magamnak, mert kihullott természetesen. De itt az a helyzet, hogy meg van írva, különben hasonlít egy kopasznőre, egy lenyírotra. Mert ha egy nő nem visel fátylat, akkor akár le is nyírhatja a haját. Igen, mire kell neki a haja, ha nem használja. De itt nagyon óvatosnak kell lennem. Valaki Szicíliában nagyon-nagyon figyelmes volt. És én tényleg azt mondtam, ahogyan a keleten is tették, vagy szokás volt tenni. És akár elhiszitek, akár nem, akadtak nagyon gyorsan testvérnők, akik váratlanul kibontották a hajukat, és a saját hajukkal takarták el magukat, ahogyan a keleten tették is. És ez nagy szükséghelyzetet okozott. Csak hogy itt az van megírva, vagy leírva, mert ha egy nő nem visel fátylat, akkor levágathatja a haját. De ha egy nőnek szégyenletes a haját rövidre vágni, vagy teljesen leborotválni, akkor fátylat kell viselnie. A férfi viszont nem fátyolozhatja el a fejét. Mi a fej? Ki tudja, hogy mi a fej? Amikor János le lett fejezve, mitől lett megfosztva? Csak eddig a nyakig, vagy tovább is? Meddig ér a fej? Meddig is? Pontosan eddig ér a fej? És éppen ezért van itt leírva, hogy a férfi viszont nem fedheti el a fejét, mert ő Isten képmása és tükörképe, tehát egészen. Az imádságban helyes lenne, hogy a férfi ne a földre szögezze a tekintetét imádság közben, hanem feltekintsen Istenre. A nő viszont pontosan ellentétesen kellene, hogy tegye. De most például ne vegyük ezt olyan súlyosnak, csak azért, hogy meg tudjunk birkózni vele. A férfi ellenben nem fátyolozhatja el a fejét, mert ő Isten képmása és tükörképe, a nő pedig a férfi tükörképe. A férfi ugyanis nem a nőből származik, hanem a nő a férfiból. És a férfi nem is a nőért lett teremtve, hanem a nő a férfi miatt. Éppen ezért kell, hogy a nő az angyalok miatt a fején hordozza a hatalom jelét. Egy nagyon egyértelmű ige. De most elérkezünk ahhoz a vershez, amelyre valójában gondoltam. A 11. vers, aztán tovább a 14. és a 15. vers. Egyébként azonban sem a nő nem áll elkülönülve a férfitől, sem a férfi nem áll elkülönülve a nőtől az Úrban. Mert ahogyan a nő a férfiból származik, úgy a férfi is a nőből születik. De minden Istenből ered. Istenben van az eredete. Most pedig jönnek a két vers, vagy a három versek. Ítéljétek meg magatok, illendő-e, hogy egy nő fedetlenül imádkozzon Istenhez, és nem tanít-e már a természetes érzéketek arra, hogyha egy férfi hosszú hajat visel, az gyalázatos számára? Ugyanakkor, ha egy nő hosszú hajat visel, az tiszteletére van. Megtiszteltetés neki, mert a hosszú haj fátyolnak adatot neki. Így szól az Úr az ő szavában, és csak így mondhatjuk tovább, vagy terjeszthetjük elő. Ha a férfi hosszú hajat visel, az szégyen, gyalázat. Ha a nő hosszú hajat visel, az tisztelet, megtiszteltetés, mert a hosszú haj fátyolként adatot neki. Képzeljétek csak el, hogy egy imaórán lennénk itt, letérdelünk és imádkozunk, és a férfiaknak hosszú hajuk lenne, mint a Beatlesnek, a gombafejűek. és aztán a hajuk lecsüngne, és eltakarná őket. Ezt már elmondtam itt, hogy a fej szó kifejezés egyértelmű, és a befedett szó kifejezés is. Higgyétek el, ez komolyan így áll az eredeti szöveg megfogalmazásban. A nők imádkozás közben leengedték hosszú hajukat, és be voltak fedve azzal. Fejük, arcuk be volt fedve a saját hajukkal. Ahogy a lábak a járáshoz, a szemek a látáshoz, a kezek a cselekvéshez, úgy a nő hosszú haja fátyolként, takaróként lett adva neki. És Pál apostol, aki nagyon komolyan vette a dolgot, azt mondta, ha nem fátyolozzák el magukat azzal, akkor akár le is nyírhatják, vághatják. Akkor mire kellene használniuk? Ha nincs rá szükség, akkor mire hordani? Pontosan, ha már nincs szükség a lábaidra, akkor tedd őket a zsebedbe. Így van ez is. De amint mondtam, mi ezen a helyen azt szeretném teljes szeretettel és egyértelműséggel mondani, hogy minden pontban legyen az bármilyen komolyan és bibliai, alapvetően nincs itt semmi kötelező. Itt nincs diktatúra. Épp ellenkezőleg elég sokszor átéltem, hogy a saját feleségem az összejöveteleken kendőt viselt a botrány elkerülése miatt. Néhányszor elviseltem, és azt tanácsoltam neki, hogy tegyen fel kendőt, mert a gyülekezet, ahol prédikáltam, így tanította, így viselkedett. És ha ez a helyzet, akkor bolond lennék, ha csak azért ugranék bele valamibe, hogy talán egy pontot kiemeljek. Ez nem lehetséges. Minden esetre úgy van, hogy először meg kell nyerni az emberek bízalmát, és Isten ígében annyi minden van, amit prédikálni lehet, anélkül, hogy ki kellene emelni bizonyos pontokat, amelyekről talán különböző vélemények léteznek, és azért elviselhetetlenné tenni a légkört. Tehát erre semmi szükség nincs. Amennyiben a nagyvilágban prédikálok, nem prédikálok az 1. Korintus 11-ről, de ha itt a helybeli gyülekezetről van szó, akkor egészen más a helyzet. Akkor a dolgokat úgy kell mondanunk, nevén neveznünk, ahogy meg vannak írva. És talán még ezt is tájékoztatásképpen. Ezekben a dolgokban nem lehet elég egyértelműen fogalmazni. Különösen figyelmet fordítottam arra, hogy hogyan kezelték ezeket a dolgokat Branham testvér gyülekezetében. Az imádkozás közben, az úrvacsora közben, a lábmosás közben és minden más dologban. Branham testvér élete folyamán szándékosan figyeltem arra, hogyan vannak kezelve a dolgok. És drága testvérnők, ezt a felelősséget ő fogja viselni Isten előtt. Egyik testvérnő sem fátyolozta be magát a hajával, hogy eltakarja az arcát. Egyiküknek le volt engedve a haja, a másikoknak fel volt tűzve valahogy, a harmadiknak csomóba volt kötve, egyiküknek kalapjuk volt, de hiszen ott a legtöbbüknek kalapjuk van odaállt, hiszen ez az amerikai szokás. Ha egy hónapban 4 vasárnap van, akkor a nőnek 4 különböző kalapja van, hogy ha öt vasárnap van, akkor 5 különböző kalapja van. Így minden vasárnap egy másik kalapot visel, hogy mindenki tudja, hogy nem mindig ugyanazt hordja. De egyikük sem takarta el az arcát imádkozás közben a hajával. És éppen ezért kérem, hogy ne vezessük be ezt a szokást itt. Legfeljebb azt lehet, hogy ezt nyitva kell hagynom. Legfeljebb az lehet, hogyha egyszer külön, egészen külön imádkozási órát tartunk, ahol a testvérnők érzik, hogy a szellem ajándékáit fogják gyakorolni, használni, hogy akkor Isten a szívükre helyezze, ahogyan itt írva van, imádkozáskor vagy profétáláskor. Tehát a különleges összejövetelekről van szó, ahol Isten szelleme jelen van, munkálkodik, és a testvérnők is gyakorolják a szellem ajándékait, akkor megtörténhet, hogy az Úr ezt a szívetekre fogja helyezni. De kérlek, ne másoljátok egymást, és várjatok, amíg valóban eljön az idő, hogy ne legyen zűrzavar belőle. Amint tudjátok, az ellenség minden alkalommal mindig ott van valahol, valamit csinál, amiről aztán vitatkozni lehet, és szólnak, és az áldás oda vész. El kell jutnunk arra szintre, hogy az ellenségnek ne sikerüljön megfosztani bennünket az áldástól, hanem mindenkire annyira Isten szellemében legyen, és Isten szelleme vezesse, hogy minden rendben menjen, folytatódjon. Aztán azt is meg fogjuk tapasztalni, ami az utóbbi időben nagyon fontos lett számomra. Mi magunk is sokat átéltünk itt ezen a helyen, és úgy gondolom, hogy 1969 óta, amikor a pünkösdi mozgalom megérkezett ebbe az országba, nem volt egy második olyan eset, mint amit itt 1978-ban vagy 76-tól 79-ig átéltünk. De köztudott az is, hogy akkor is, amikor Isten szelleme hirtelen hat, egy másik szellem is befúrakodik, hatást gyakorol, és akkor természetesen minden kudarcot val és földhöz csapódik. Egy dolog nagyon-nagyon nagyszerű lett számomra, talán valamikor egy bibliórán át fogjuk venni ezt, hogy Isten milyen ajándékokat használ fel, mire, milyen célra, és milyen okból. És itt az alapvető ígére gondolok, talán el kellene olvasnom nektek azért, hogy ne kelljen izgalomba tartsalak benneteket addig. De valóban az van itt írva, vagy fel van sorolva, hogy mire való bizonyos adományok, milyen célra való. Az idő ma már elég előre haladott, igazából imádkoznunk akart. Imádkoznunk kellett volna, nagyon komolyan imádkoznunk az 1. Korintus 11.21. vers és tovább. A törvényben meg van írva, idegen nyelvű emberek és idegen ajkakon keresztül fogok beszélni ehhez a néphez. És még így sem fognak hallgatni rám, mondja az Úr. Hallgassátok most meg, mi áll a 22. versben. Ennél fogva a nyelveken való beszéd nem a hívőknek adatot jelül, hanem a hitetleneknek. Ellenben a prófétai beszéd nem a hitetleneknek adatot jelül, hanem a hívőknek adatot jelül. Azt hiszem, ezt még egyszer el kell olvasnom. Így ennél fogva, a nyelveken való beszéd nem a hívőknek adatot jelül, hanem a hitetleneknek. A prófétai beszéd pedig nem a hitetleneknek adatot jelül, hanem a hívőknek adatot jelül. Ez is nagyon-nagyon fontos. És utána még egy kicsit tovább is olvashatjátok. 24. versben, vagy itt már a 24. verstől olvashatjuk, amennyiben tehát az egész gyülekezet egy helyen gyűlne össze, és mindannyian nyelveken beszélnének, és aztán laikusok vagy hitetlenek jönnének be. Nem azt mondanák-e, hogy elment ezeknek az eszük? Ellenben, ha mindannyian profétikusan beszélnek, és aztán bejön egy hitetlen vagy egy laikus, akkor mindannyian a lelki ismeretéhez szólnak, és ő úgy érzi, hogy mindannyian ítélkeznek felette. Ki? A hitetlen. És az ő gondolatai nyilvánvalóak lesznek, a hitetlen titkos gondolatai. 25. vers. A szívének titkos gondolatai kiderülnek, és így arcra fog borulni, és imádni fogja az Istent, és nyíltan bevallja, hogy Isten valóban közöttetek van. Talán elhatározzuk, hogy éppen ezt a három fejezetet át fogjuk venni, tanulmányozni fognunk. Talán az első Korintus 11-et hozzáveszünk. 11-et is hozzá, nyugodtan hozzávehetjük a 11-et, a 12-t, 13-at, 14-et, vagy hogy egészen Isten szellem által megértsük, mit akar Isten, mit vár el Isten tőlünk. Még egyszer mondom, őszinte szívvel, nyitottan, mély vágyakozással. Legyen, hogy Isten leleplezzen nekünk ezen a helyszínen mindent, amit még nem tudunk. Mutasson meg nekünk mindent, amit még nem látunk. Tisztázzon előttünk mindent, amit még nem értünk meg, vagy nem látunk egyértelműen, és így tovább. És ezt komolyan is gondolom. Nem hiszem, hogy lenne itt valaki, aki magáról azt gondolhatja, hogy már mindent tud, és Isten tanácsadója lehetne, titkos tanácsadója. Nem, még mindig Isteni iskolájában vagyunk. A felismerés csak részenkénti. És mindannyian szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Isten tökéletességre vezessen minket. Gondoljatok csak bele, mi volt a Branham testvér kinyilatkoztatásaiban? Vajon nevetségessé lett-e téve valaki is általa? Nem. Lelepleződött előtt, amit Isten megmutatott neki, és minden 100%-osan megegyezett a valósággal. Így legyen az, amit Isten tesz, áldás közöttünk mindannyiunk számára. Ha valóban Jézus Krisztus gyülekezete vagyunk, akkor meg kell különböztetnünk magunkat mindenki mástól, és ha valóban az eredeti hamisítatlan evangéliummal rendelkezünk, akkor hadd erősítse meg az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, ahogyan azt az időben tette. Hányan vannak, sóvárognak utána, hányan hiszik, hogy Isten meg fogja, meg akarja tenni, hogy ez magában fogja, és magával hozza vissza szolgáltatást, hogy nélkül ez nem is lehetséges, hanem ez a pillanat szükségessége. És hisszük, hogy Isten szorult helyzetbe hozott minket sok keserű leckén keresztül. Néha valóban kiittuk a poharat fenekig, és gyakran azt mondtuk, Uram, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. De Isten tudja, miért kellett átélnünk bizonyos dolgokat, amelyekről mások teljesen meglettek kímélve. És mintha mások szárnyakon repülnének, és talán lenéznek ránk megvetéssel. Egy dolgot mégis elmondhatunk, hogy Istenünk velünk volt, és velünk is lesz. Mind a mai napig olyan kegyelmesen tanított minket, a legszebb az, hogy valójában nincs semmilyen tantételünk, mint egy hitirányzat kötelezettsége, hanem egyszerűen és nyíltan hihetünk, ahogyan az írás mondja. Csak azokkal a szavakkal szeretném befejezni, amelyeket Schmidt testvér felolvasott. És remélem, szeretett testvéreim és testvérnők, remélem valóban, hogy balzsam és olaj is van Isten minden egyes szavában, amelyet itt felolvasunk és ajkunkra vesszünk. Itt senki nincs, aki jobban tudja, csak Isten iránti tiszteletet akarunk tanúsítani. Hadd olvassuk el, amit a Szentírás mond. Schmidt testvér a 119. Zsoltárból olvasott fel, és a 15. és 16. versben ez áll. A te parancsolataidon akarok elmélkedni, és a te ösvényedre szeretnék figyelni. A te törvényeidben van, vagy rendeleteidben van az én élvezetem, és nem akarom elfelejteni a te szavaidat. És aztán hadd folytassam még a versekkel. Cselekedj jót a te szolgáddal, hogy élhessek, és én a te szavaidat fogom követni. Nyisd meg a szemeimet, hogy tisztán felismerjem, lássam a csodákat a törvényedben, hiszen csak egy vendég vagyok itt a földön, ne rejtsd előlem a te parancsaidat. Észrevesszük, milyen mély vágyakozással kiáltottak, hívták ezek az Isten emberei az Urat segítségül. Ugyanezt tesszük mi is ebben az időben. Az Úr eljövetele közel van. A felhívás így hangzik. Készüljetek fel, hogy találkozzatok a vőlegénnyel, mert ime meglást, a vőlegény jön. Legyen, hogy Isten a segítségünkre legyen ebben. Valóban, testvérek, egy dolgot szeretnék mondani nektek, és erre kérlek benneteket, ne hagyjátok az ígét figyelmen kívül. Amennyiben imádkozunk, akkor valóban hadd imádkozzunk mindannyian együtt. A Szentírás azt mondja, hogy egy hangulak felemelték a hangjukat. Elolvashatjátok a Római Levélben, az apostolok cselekedeteiben, hogy a libasorban való imádkozás csak azután került divatba, amikor minden lehűlt, és nem tudták, ki is imádkozzon most a következőként. De az apostoli időben egyhangulag emelték fel a hangjukat, aztán addig tartott, amíg a közös imádkozás elcsendesedett. Akkor általában úgy volt, hogy Isten szelleme elkezdett hatni. Hadd várjunk addig, amíg minden úgy rendeződik, ahogy Istennek tetszik. Legyen, hogy az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Nem tudom, hogy ti hogyan érzitek, de én teljesen fel vagyok zaklatva, teljesen szeretném, ha Isten elérné az ő fennhatóságát. Nem akarok semmi mást, csak azt, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Legfeljebb annyit mondok, Uram, mit akarsz, hogy megtegyek? Legyen, hogy Isten akarata megvalósuljon bennünk, velünk és rajtunk keresztül. Hadd állítsuk mindenek fölé Isten szeretetét, amely nem okoz fájdalmat másoknak, nem bánt, hanem mindent elvisel, eltűr, stb. Legyen, hogy az isteni szeretet köteléke mindannyiunkat a legmélyebb és a legszívélyesebb módon összekössön. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hálát adunk neked a te drága és szent ígédért, amely minden pontjában ragyogóan világít a sötétség kellős közepete, egyértelműséget és világosságot hoz, és a dolgokat úgy rendezi, ahogyan te szeretnéd, hogy legyen. Szeretet, Uram, itt vagyunk előtted összegyűlve, és azt szeretnénk, hogy elérd a te fennhatóságodat. Ó, nagy Istenünk, érezzük, hogy te közel vagy hozzám. Ó, az Úr szelleme, jöjj le, zúgj és lebegj körülöttünk, és ne maradj távol. Szeretet üdvözítőm, adj meg, ajándékozz megtérést megújulásban, újjászületésben, ajándékozz meg szellem keresztséggel, elpecsételéssel, oszd ki az ajándékokat, az erőket és a tisztségeket. Vér tesz fel, Úram, hadd legyen minden visszaszolgáltatva a te neved tiszteletére. Úgy, ahogyan az elején volt, úgy legyen a végen is. Ajándékozz meg bennünket egyöntetű szándékkal a te színed előtt, nevezetesen Jézus Krisztus gondolkodás módjával, hogy mindenben Isten akaratát megtegyük. Szeretet, Uram, mert te benned olyan elhatározás volt, nem az enyém, hanem a te akaratod teljesüljön. A könyvtekercsben írva van rólam, hogy azért jöttem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mert a te akaratodat cselekedni az én gyönyörűségem. Szeretet, Uram, itt vagyunk a te szent színed előtt. Szívemből kérlek arra, hogy vedd el rólunk ezt a gátat, hogy felemelkedhessünk hitben, az imádságban, a szellemben. Felszárnyaljunk. Szeretet, Uram, te jót tettél velünk, megáltottál minket, átsegetett megmentettél minket, nagy dolgokat végeztél velünk, ezért magasztalunk téged. A mai napig semmi rosszat nem tettél velünk. Jót, és még egyszer jót. Magasztalva legyen a te neved. Még egyszer kérünk téged, Uram. Érezd jól magad közöttünk. Hadd legyenek összejöveteleink olyanok, ahol eléred te a te fennhatóságodat. Áld meg szeretett Rusz testvére, meg áld meg szeretett Schmidt testvérünket, áld meg testvéreinket mind. Az újonnan érkezőket is, hogy jól érezzék magukat közöttünk. Használd fel őket, mindegyiküket, ahogyan neked tetszik. Szeretett Uram, a te neved dicsőségére oda szenteljük magunkat te neked. Hamarosan be fogod fejezni a te munkádot, dicsőítve és magasztalva légy. Te szent neved, magasztalva legyen ezért az estéért, és halleluja. Halleluja. Együtt magasztaljuk a te véred erejét, a te szavad erejét, és a te szellemed erejét. Szeretett Uram, itt vagyunk a te legelőd népe, a te kezed nyája. Felismertünk téged, mint az élő Isten, és te felismertél minket, dicsőítve és magasztalva, légy te most és mindörökké. Amen.